közbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Kentaur, alias Erkel László, díszlet jelmeztervező, a művészbejáró vendége, aki flangált a világban és tervezett New Yorkban, ugyanúgy, mint Londonban, ott még irodája is volt, ugye tudják, hát jó néhány musicalt, kiderült, hogy ez megy neki, ugye a legjobban Miss Saigon, Operaház Fantomja, West Side Story, ki tudja még minden, és most nem olyan régen volt 60 éves, úgyhogy jól megünnepeljük. Aztán pedig jön a kritikai rovatom, beszélek például a Katona József Színház új előadásáról, az Egy nyárról, vagy a Spinózában a Zsidó kutyáról, ami már jó régen megy, de hát én valahogy most láttam, sőt, van, amit most láttam a 100. előadáson először, a Tortúra a Karinti Színházban, ami egy ilyen kétszemélyes horror, és nem akartam elhinni, hogy milyen jó, pedig amúgy milyen jó, és ha már itt van a Kentaur, akkor lehet, hogy beszélek egy kicsit a Sakról is, amit most újra néztem, és abban tök véletlenül ő a díszletjelmeztervező. Na, hát akkor ennyi. Egyébként ez hogy alakult úgy, hogy te énekesként indultál, méghozzá ilyen underground énekesként, és egyébként azt mondod, hogy a mai napig tulajdonképpen te az underground, meg a populáris kultúra között ingadozol, miközben hát ezek a musicalek, ezek óhatatlan a nagyszabású, színes szagú, hú, de sikeres
dolgok. Hát azért meg kell mondanom, hogy még ennél is bonyolultabb volt, mert hogy én ugye popzenész voltam, de én egyébként
festőként végeztél. És festesz is.
Festek is, képzőművészeti akadémián végeztem, akkor még főiskolának hívták, ugye akkor más volt a titulus, most már egyetem volt minden közben. Festőszakom, és még ott posztgraduális végzés, és nehéz szó, igen. És volt, és aztán Ludwig ösztöndíj, meg, tehát én egy elég komoly festő karriernek néztem elébe, és a középiskolától tulajdonképpen arra készültem, hogy én festőművész vagy képzőművész leszek. Közben hát persze, mint minden 80-as évekbeli fiatal, akinek volt valami kis érzék a zenéhez, a zenélt. Ha csak kicsit tudott, akkor annyira, ha nagyon, akkor bekerültem a satöbbében még középiskolás korom elején, és aztán utána meg egy hosszú és bonyolult történet folytán, ugye apám is zenész, és apám tanította a Presszert zongorázni, felkészítette a zeneakadémiai felvételére, és nagyon jobban voltak. Kialakult egy barátság köztünk, rövidre fogom, a végén ebből a barátságból több is lett, ugye én készítettem két lemezt a Picivel, neki nagyon tetszett, hogy amit csináltam a satöbbivel, de csináltuk egy a satöbbitől független, az egy ilyen KFT-hez hasonló, nagyon humoros, szarkasztikus humorú újhullámos zenekar volt, és utána készítettünk két szólólemezt, tehát én párhuzamosan elkezdtem egyébként egy pop karriert, nevezzük pop. Így a pop és a rock között volt, amit csináltunk. Ugye ez ott a 80-as, 90-es években nem kellett ennyire határozottnak lenni, hogy mi volt. Elég sikeres is volt, de mivel ugye a 90-es évek elején nekem azért elindult egy díszlettervezői karrierem, pontosan 89-90 környékén, amikor az Enikővel, akit a Víg Színházban ismertem meg. Igen, akivel a Víg Színházban ismerkedtem meg, mert ott voltam grafikus, ahova a Pici vitt be. Én voltam a plakáttervező, műsorfüzeteket terveztem, megélhetés, de hát amúgy is nagyon sok ilyennel foglalkoztam, a Suni mellett is, lemezborítókat is terveztem. És ugye az Enikővel megcsináltuk a Leonc és Léna című, akkor azóta már ikonikussá vált előadást, ami hát egy nagyon nagy siker volt, és ott elindult a cunami. Tehát egy évre rá már a Vígszínházban West Side Story-t csináltunk, ami az nem kis léptékváltás, és aztán elkezdtem vidéken dolgozni, aztán jött a Miss Saigon.
Most és próbálom egy szegedi szabadtéri, tehát ez már jó nagy
volt, és akkor jött a Cameron McIntosh Angliából megnézni a premiért,
a Schönberg. tulajdonos.
Így van. Ugye a Schönberg meg egy magyar származású szerző, ő azt kell tudni, hogy ő írta a Nyomorultakat is, ő írta a Misszágont is. Vele is nagyobból lettünk, és egyszer csak egy évenből kint találtam a külföldön. Tehát ez így 5 év lefolyás alatt egy ilyen elsodort ez a színházi világ. Ami azt is eredményezte, hogy a könnyű zene, főleg azért, hogy külföldre kerültem, a könnyű zene háttérbe szorult, egy zenekart nem lehet úgy fönntartani, hogy évente többet vagy kint, mint itthon. Tehát egy zenekart azt táplálni kell, mint egy dísznövényt, és ott mindenkinek ez a keresete is, meg az élete. Úgyhogy tulajdonképpen egy picit elhalt ez az egész rockzenész, meg koncertezős élet, mert így 94-től én tulajdonképpen a 2000-es éveknek a elejéig én szinte folyamatosan külföldön voltam.
És ott mit okultam? Ugye az ember azt gondolja, aztán itthon ugye nem ezt csinálják általában, hogy ez a musical, ez kicsit olyan, mint a hamburger, tehát, hogy egyszer bemutatják, és akkor a világ számos pontján ugyanúgy kell lefőzni, megsütni, stb. Általában ugyanaz a díszlettel, jelmezzel, ugyanabban a rendezői koncepcióban. Na most egy ilyennél, ha kimeri egy fiatal srác, akkor mit csinálsz?
Hát az először is úgy van, hogy én nagyon sok mindent csináltam már addigra, tehát az első években ontottuk magunkból a prózai műveket, ugye olyan emberekkel voltam körülvéve, olyan rendezőkkel dolgoztam együtt, akik nagyon sok prózai kísérleti előadást csináltak, és én tulajdonképpen most néztem meg az önéletrajzot, mert valakinek kellett írnom egy önéletrajzot, tehát azért 100 valahány prózai, nagy prózai művet, tehát nem kis kamara előadást, hanem 100 nagy prózai művet
megcsináltam.
Minden csináltam, ami egyébként nagyon jó a musicalhez, de a musical műfaja szerintem az egyik legbonyolultabb díszlettervezői feladat. Amiért én tulajdonképpen ott kint voltam, és amiért engem ott elkezdtek foglalkoztatni, mert volt egy kicsit másfajta világlátásom, vagy színházlátásom részben, azért feltétlenül, mert nem voltam képzett díszlettervező, jelmeztervező, tehát én nem tanultam ezt a szakmát, én tulajdonképpen Hályok Kovács módjára és egy ilyen önképző módon tanultam meg, tanulva másoktól, meg hát nyilván valamikor kikerültem Angliába, az nem az volt, hogy gyere fiú, aztán tervezél valamit, hanem foglalkoztak is velem, tehát megismerkedték velem a szakmának az egészen speciális részeit is, tehát olyan szakemberekkel voltam, olyan alkotótársakkal voltam körülvéve, ami hát szerintem a világ legnagyobb iskolája volt.
Na de mi a musical gyártásnak a specialitásai? Ugye
hát először is az van, hogy egy
eszmetlen nagy látvány
egy
kell.
Egy prózai előadásban van mondjuk maximum 4 helyszín, de akkor az már ott már tényleg belehúztak. De az is általában viszonylag egyszerűen van megoldva, vagy felvonásonként van egy másik díszlet, de ha valami csoda van, akkor legfeljebb elfordul egy forgó. Ez körülbelül 5 perc egy musical előadásból. Tehát egy nagy musical előadásnak olyan vizuális igényei vannak, olyan fajta látványigényei vannak, és olyan fajta történetmeséléssel van már kitalálva modern musical műfaj, mint hogyha egy filmet nézne az ember.
Hát ilyen filmes áttűnések vannak, hát amiket te volt, ugye már Madácsban, Operász Fantomjában
hát
már
az Operász Fantomjában, de igazán az a két legnagyobb falat, vagy 3 legnagyobb falat, az egyik a Nyomorultak, az gyilkos. A Nyomorultakban folyamatosan történik valami, és szinte mint egy kamerával megyünk a főszereplők után, és néha teljes áttűnésben különböző helyszíneken vagyunk egyszerre, és annak ott párhuzamosan kell lennie. Tehát úgy íródnak már a művek eleve, hogy ennek meg kell tudni felelni. Ez nem egyszerű egyébként. A Nyomorultak, a Vámpírok bája és a Miss Saigon, azt hiszem az életem 3 legbonyolultabb ilyen műve, bár most beleszaladtam egy új műben, mivel éppen most foglalkozom, egy Whitehorn darab, a Alice Csodaországbannak egy modern átirata, amit a Magyar Színháznak csinálok. Hát még én ilyen bonyolultat, és rendesen küzdök vele így 30 valahány év gyakorlat után is, hogy hogyan tudom megoldani ebben a kis színházban, ahol se süllyesztő, se semmi, tehát ez nem egy, ez egy nagyon jó színház, egy nagyon jó színházi tér, nagyon sokan nem tudják, hogy ez a most modernnek látsz épület, ez eredetileg egy Fellner Helmer épületnek a szerkezetét foglalja magába, egy olyat, mint a Víg Színházé, vagy mint a debreceni Csokonai, és egy nagyon jó nézőtér, meg nagyon jó színpad, de hát szinte semmilyen különleges technika nincsen, és meg kell csinálnunk ezt az előadást.
Hát na de várjál, hogy a vámpírokat is hogy csináltad meg. Ott mindenki bámult, hogy lényegében alig van színpadtechnika, és hát ott elképesztő hány színváltozás, mennyi díszlet, jelmezből is, amiket véletlenül te csináltál, emlékeim szerint szintén, igen. És azok is nagyon pompázatosak díszesek, tehát ott szerintem a műszak megőrül. Tehát annyi gyorsörtözés, meg annyi színváltozás, hogy és valahogy sikerült. És tudom, mert meghívtál Bécsbe, ahol szintén ugye a te díszletjelmez terveiddel ment később aztán a Polanski rendezése, és hogy olyan eszelős nagy különbség látványban nem volt, legalábbis én nem is lehetem a kettő között.
Gépesítettem holott,
holott, hát ott minden gépesítve ment, és nem a szegény diszlet
munkások. Meg voltak a negatívum, mert volt egy csomó minden, hogy egy ilyenre indult egyszerre minden mindenhol, nem az volt, hogy beszóltak, és akkor éppen akinek mikor volt, de például azt nem tudja, hogy zenére mozgasson egy trégert, vagy bármit, amit egy jól képzett úgynevezett zsinóros, akik ugye ezeket a felső függönyöket, meg falakat, meg nem tudom, miket mozgatnak, azok tudnak úgy dolgozni, hogy ez abszolút követik a zenének a tempóját, a ritmusát, az aznapit, amit egyébként egy gép nem tud.
Hát igen, szóval ez egy nagyon érdekes... És szerencsére annál még volt zenekar élőben.
És így van, egyébként itt is, én most nagyon sok
olyan helyen vagyok. Hogy a mostani Magyar Színháznál, mert azt bevezették, hogy nincs zenekar.
Én nem tudom, hogy lesz. Ezt most én ennél a darabnál nem tudom.
Kodus és Királyfit láttam, úgy ment zenekar nélkül, mint a pinty. Csak nem örültem.
Én se örülök, meg kell mondanom, hogy közben azt tudom, hogy mivel ugye családom különböző privát produkciókat is hoz létre, tehát azért egy 16 tagú zenekart, aki tényleg abban a minőségben megszólal, hogy minden este jó minőségben szólítsa meg a nézőket, az azért ráteszem a jegyárakra
hát
rendesen.
Hát igen, de a te családtagjaid még soha nem engedték meg maguknak, hogy zenekar nélkül mutassanak
be. Én nem tudom követni senkire, ha jó minőségű a felvétel, valamikor nincs értelme, valamikor fontos. Mint zenész azt mondom, hogy mindig fontos, mint producer azt gondolom, hogy néha elfogadható, de közben el tudom fogadni, mondom én is azt, hogy néha így van. Én azt gondolom, hogy lemondani róla folyamatosan az öngól. Az öngól. Akkora élményt ad a frissen, ott játszom zenekar. Hát ugye a Vivi Rakut, amit csinálunk, ahol egyébként egy héttakú rockzenekar van fenn a színpadon, hátul, akik nem játszanak az előadás egész alatt. És akkor kérdezték is, hogy milyen jó szól a felvétel, mondom. Nagyon jó szól, mert ott játszanak hátul a felvételesek. Ne viccelek, és akkor fölmegy a függöny, és az utolsó 20 percben látják, hogy ott van, és az emberek megőrülnek, és visszamenőleg is megőrülnek, de közben ugye azt a fajta együtt pulzálást, a nézőtől jövő reakciók, az akkori hangulat, a speedje az előadóknak, vagy az éppen akkori előadóknak, mert több előadó is van, több szereposztás is van, hogy ez követve van, és ez így együtt pulzál, ez csak így lehet csinálni.
Azt felvételről nem
lehet. Azt nem megy másképp. De például Angliában ezt nem lehet csinálni. Angliában nem lehet felvételről játszani, úgy ott az olyan erős a szakszervezet, nálunk
nem is szabad, tehát tilos.
Nem. Én nagyon sokat tanultam kint, ugye például én nem tervezhettem, hanem voltam szakszervezeti tag. Tehát én nekem be kellett lépnem az angol tervezői kamara szakszervezetbe, és ez egyébként jó volt, mert és senki nem mondta egyébként a kamara megkintős, nem olyan, oda nem megyünk, oda nem megyünk. Mert neki is fontos volt, hogy azok, akik nála dolgoznak, azok mind benne vannak.
Azt egyébként már mondtad, hogy ugyan Londonban jól érezted magad, ellentétben New York-kal, ahol nem érezted jól magad, majd arról is beszél, de azért ott a gyerekeidet nem nevelted volna, mert miért nem? Miközben hát ott most rengeteg magyar neveli a gyerekeit.
Nem mentális problémám van, hanem mármint a londoni léttel, nagyon sokat változott. Én a 90-es évek közepe, inkább ele óta járok ki Angliába, volt ott, hogy többet voltam kint, mint itthon. Sose töltöttem folyamatosan többet 6-7 hónapnál. Állandó probléma volt, akkor még nem volt unió, meg nem tudom, hogy állandó mindig kellett valamit kamúzni ott a határon, mindig nagyon édes volt, ott volt egy párci néni, kalabba, vagy valami egy dél-afrikai pasi, és akkor mindig kérdezte, hogy maga mit keres itt? Ugyanazt, amit maga. Jaj, most színházat jöttem csinálni, és aztán idő után elintézték, hogy én tudjak ott normálisan dolgozni, mert ugye szakszervezet miatt lett egy ilyen green card szerűségem, de hát így is elég fontos volt, hogy legyenek helyi, hogy mondjam, lakcímem, stb. Én nem akartam angol állampolgár lenni, tehát a brit bocsánat, nem így működik, nem így mondják, de amikor 91-ben kim voltam, és pont azért kerültem ki akkor megint egy időre, mert a Cameron azt mondta, hogy keresek magamnak London környékén egy lakást, ő az kibérli, stb. Lakja kint, hozzam ki a gyerekeket, tanuljunk, stb. Erre nem beleszerettem egy másik nőbe, hát én az élet. De akkor már mondjuk viszonylag mély ponton volt az előző házasságom. Ott ugye mi egy nagyon komoly alkotó tímben voltunk benne az ex-feleségem, mert Bart Andrával, ugye hát ugye ikonikus nagy darabokat csináltunk, ő mint jelmeztervező, ő mint díszlet, és együtt dolgoztunk, és volt egy kislányunk is, vagy van egy kislányunk is, mindegy, hát most már nagylány, de az a lényeg, hogy ott ugye úgy alakult, hogy megváltozott egy kicsit a világ képe, meg 2001 volt, ugye, és aztán jött a szeptember 11, egyszer nekem, aztán már meséltem neked, hogy én 2001. szeptember 10-én még fönn voltam az egyik torony tetején, már az volt az utolsó hetem, ott már több hónapot voltam kint, éppen Oliver musicalnek a díszletét csináltuk, és miért hazajöttem, az maradt ki, voltam ott az összes környékbeli híres helyen, gyalog, imádtam gyalog járkálni, pont a legnyugosabb időszaka volt New Yorknak, tényleg rendbe rakták, nem volt veszélyes sétálni, még akkor is elesétált a három utcát lejjebb, mint a Broadway, mert azért 90-es évek közepén egyet mentél a Broadway-tól balra, és este futottál vissza a főútvonalra, mert annyira kemény, én is durva volt, mint a legkeményebb gangster filmekben, szóval nagyon érdekes volt. De minden esetre ugye fölmentem a két torony tetejére, körbenéztem, csináltam három nagyon klassz fotót, hazamentem, becsomagoltam, kimentem a Kennedy repülőtérre, felszálltam a gépre, már 11-e reggel volt, mire leszálltunk Londonban. Nézem, hogy na, ilyen sem volt, mint most. A Heathrow-n, ahol leszállodok. Csönd. Mindent lehet hallani, mindent. A rezdüléseket, a légkondicionálót lehetett hallani, olyan csönd volt. Mentek ezek a monitorok, azok is ilyen lehalkítva, ugye, hogy ne zavarjanak állandóan. És se hangos bemondó semmi, mentek néhol ilyen katonák, de hát az mindig van a Heathrow, mert ugye a biztonság meg stb. És nézték az emberek ezt a új Bruce Willis filmet, amit hát nem értettem, hogy miért nézik ezt. Mindenki ezt nézte, és aztán kiderült, hogy ez a real. És akkor ez egy nagyon-nagyon érdekes, annyira mélyen megmaradt bennem, ez a mérhetetlen csöng, béke, nyugalom, ugye a világ minden tájáról emberek, feketék, fehérek, zöldek, sárgák, ilyenek, olyanok, európaiak, amerikaiak, dél-amerikaiak, ott álltunk a Heathrow-ban, hogy mindenki ott volt a centrumban, és néztük, hogy itt lesz a világ vége. Mindenki azt hitt, hogy ez valami olyasminek a kezdete, amiből csak bam, ez lehet. Aztán egyébként a szakmámnak van volt egy időre, ugye, mert a Angliában én ugyan tudtam dolgozni, pont a szakszervezet miatt, de Amerikában nem tudtam visszamenni dolgozni. Mert megtiltotta az állam, hogy külföldiek dolgozzanak egy ideig. Részben azért, hogy a Broadway-t helyre kellett pofozni, tehát nagyon érdekes volt, hogy az állam egyébként egy business-centrikus színház csináló industry-t megtámogatott, hogy ne omoljon össze, elindítottak egy programot, hogy vidékről hoztak föl repülővel, olcsón, meg buszokkal embereket, hogy jöjjenek a Broadway-ra színházat nézni, mert tönkre megy ez az egész szakma, és hogy ott, hogy ez mennyire fontos és akkor ezt az állam és New York város szépen összedobta a pénzt, és megmentették, és éveken keresztül kapták a támogatást a producerek azért, hogy tudjanak előadásokat csinálni, és hogy a színészek ne halljanak éhen, meg minden díszítő, meg nem tudom. Ez nagyon sok, százezrekről beszélünk, van olyan hatalmas üzleti, csak azon abban a régióban, de hát végülis 13 millióan laknak, és még szeretnek is színházba járni. De, most nem akarom ezt nagyon hosszúra fűzni, csak azt akartam elmesélni, hogy hazajöttem, és...
De bocsánat, végül is nem mondtad el, hogy Londonban miért nem nevelnéd a gyerekeidet?
És szeptem, és azt vettem észre egyébként, hogy akkortól, hogy az Unióban úgy megnyílt a szelep, aminek volt egy nagyon-nagyon sok pozitív hozadéka, szerintem Londonra nézve, olyan sokan, annyira megnyúlt a lakosság, és aztán ugye valahogy egy pár év alatt visszajött a nagy turizmus is, hogy olyan zsúfolt az egész város, hogy már nem igazán élhető hosszú távon. Tehát arra gondoltam, hogy most itt egy 14 éves gyereket ide kihozok, és most itt megpróbálok itt fölnevelni, főleg, hogy nem itt szocializálódott, az nem biztos, hogy könnyű lesz neki. Ugye akkor mi meg akkor jöttünk össze még a párommal, és
Póka Júlia.
Póka Júliának hívják, igen, doktor Póka Júlia.
Ügyvéd, intézi a te ügyedet.
Hát nem csak az enyémet, most már hát ő egy interszín a művészeti ügynökséget vezet, most már ő nagyon komolyan képvisel bizonyos produkciókat, rajtam kívül, de hát itt az volt a fontos, hogy ennek valami sorszerű fordulata volt, hiába dolgoztam azért még továbbra is külföldön, nem csak Angliában, másutt is. Ebben az időben kezdődött el ugye a Madár Színházban az, hogy akkor elkezdenek nagy műzikereket csinálni, ebből 2003 volt a Phantom. Tehát kicsit itthon ragadtam, meg itthon akartam lenni, meg ugye volt ez a kicsit fura környezet most Angliában, hogy Angliában angol tervezők dolgozzanak, Amerikában amerikai tervezők dolgoznak, mindig kivétel, és ezt tiszteletben is lehetett tartani. Attól függetlenül mindenben volt egy-egy munkámként, de hát itthon elkezdtek jönni az olyan nagy munkák, ami aztán utána az itthoni musical színház csináló karrieremet igazániból megalapozta a Madáccsal, meg ugye a PS produkcióval, a Vámpírok, a Sark, a Phantom, volt egyszer egy csapat, ugye szép emlékű producerek, aztán Nyomorultak, József, és egy csomó minden más még, amik ilyen nagyon nagy feladatok, mint igazándiból egy kinti, egy külföldi tervezőnek ennyi feladat háromszor ennyi idő alatt jut. Részben ugye hosszabb az előkészítő periódus, részben pedig ez a módi, hát nem annyira meg van a fizetve, hogy nem kell egyikből a másikba rohanni, tehát hogy még be se fejezted, hogy csinálsz egy Frozen, de már dolgozol egy másik Disney. Lehet, hogy csinál valamit, de hogy ilyen nagy produkciókat egymásra ömlesz, mint hogy én most hármat csinálok egymás után. Most csináltam egy Carmenben díszlet jelmezt, Debrecenben egy nagy előadást a Juronicssal, a 360 jelmez, Tamás. Ugye ott a Carmenben annyi jelenet van, mint egy filmben, tehát az a kora musicale, aztán utána egyből a Hóférke fő bemutatójára, meg színpadra állítására jöttem haza, és most meg mint az őrült Operettszínház, amit egyébként ajánlok mindenkinek, mert egy kitűnő táncelőadás, mert már bejártuk a világot, nagyon sok helyen volt, és itthon kezdte, ugye 2004-ben, pontosan 20 évvel ezelőtt, de most az opera, ezt én most nem akarom bőgetni, mert ez egy ilyen kulturpolitikai személyes ellentétekből fakadó probléma, az opera nem játsza.
És azt mondták a bemutató bankettjén, hogy már nem emlékszem, hogy 8 vagy 12 nem tudom hány tonnás kamion képes csak elvinni.
Hát én azt szeretném nektek mondani, hogy nem tisztelen becsülöm Kisbe Attilát, meg örülök, hogy befogadott minket. Pici túlzás. Ez
hány kamion?
5 kamion, ami egyébként normális. Még a Vámpírok bája is 5-6 kamion, aminek aztán tényleg agyi díszletem, mint a franc. 5 kamion, ez egy nagy produkció, de ez egy Ez egy speciális projekt, eleve ugye úgy van kitalálva, hogy mi fél évig játszunk az operetben, és lehet, hogy a fél év másik időszakában az évben meg elmegyünk egy másik színházba vele itt a környező országokban, és ott is előadásként tud működni. Tehát úgy van kitalálva a díszlet, hogy így flexibilisen mozgatható, hiszen az én táncjátékokat most 50-60 előadást elbír egy évad, azt le lehet játszani egy fél évad alatt, egy főleg operákkal vagy ilyenekkel összekapcsolva. És hát most ezen dolgozunk, és ez alakulgat is. Ugye nagyon sok helyen játsszák eleve, tehát nagyon sok helyen bemutattuk már, nagyon sok helyen járt előadás, amit mondjuk a tallinni előadásunkban járt, Ázsiát, Ausztráliát, a Oroszország egy részét, aztán Oroszországban bemutattuk, ott is bemutattuk, aztán Kazaksztánban, aztán most úgy néz ki, hogy Egyesült Államok, aztán most valaki azt mondta, hogy Finnország,
de az olaszok helyiek, is. Nem csak a rendezés, mindig, meg a
mindig. Van olyan egyébként, előfordul, hogy jön innen egy szólista, vagy valaki, ez a balettben abszolút benne van, de hát a betanító ugyanaz, mindig a látvány mindig flexibilisan alakul egy kicsit a nyilvánvalóan a helyi színházi körülményekhez. Ez is egy nagyon fontos dolog. De ugye az, amire elkezdtünk egy pillanatig beszélni, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy miért kerültem ki én, ugye ezeknek minden darabnak, amit én kint csináltam, már volt, majdnem mindegyiknek volt eredeti, tehát én nem csináltam ős bemutatót, talán csak egyet vagy kettőt a Cameronnak, hanem azt szerette volna, hogy ezek a darabok mindig frissüljenek föl 10-15-20 év alatt, mert addigra úgy gondolja, hogy elmegy az idő egyébként. Egy színház, legalábbis akkor ez volt az elképzelése, úgyhogy én tulajdonképpen az összes produkciómat úgy csináltam, hogy volt már egy alapmű, ami egy zseniális volt általában, mert nem szoktak nagyon gyengéket kidobni piacra, pedig nem szoktak nagyon gyengék azért 25 évig, meg 20 évig állni minden nap a színpadon, azért az egy nagyon kemény, ha belegondolunk magának az előadóknak is, de hogy egy olyan produkciót csinálni, kibírja azt, hogy 30 meg 20 évig, mint a Fantom, minden nap tele van. Minden nap ülnek, énekelnek, csinálják. Ez egy jár. De közben egy pozitív jár, nagyon vigyáznak arra, hogy az jól működjön. Szóval ők azt akarták, hogy ezeket én csináljam meg egy frissebb verzióba, egy új szemlélettel, egy lazább szerkezettel, egy modernebb látásmóddal, és így tanultam meg tulajdonképpen a szakmámat. Nagyon sokat tettek érte, hogy tudjam azt, hogy milyen az utazószínház, milyen az, hogy turnézni, úgy igazándiból, úgyhogy jártam az Egyesült Államokban, két turnét is kísértem egy hónapig, egy Miss Saigont és egy Nyomorultakat, emlékszem, fantasztikus volt egyébként, hogy hogyan működik egy igazi profi ilyen turnészínház. Hogy az micsoda logisztika, előre mentek emberek, összeszedték az ottani legjobb díszítőket, meg a legjobb vezetőket, és azok összeszervezték mókörül az embereket, akkor volt egy nagy brainstorming, egyáltalán senki nem volt ott, és megszervezték, hogyan jön, mikor érkezik, és percre pontosan így. Tehát nem volt az, hogy csúsztunk 20 percet, nem, olyan nincs. Így rakták föl, tették be, fel voltak készülve mindenre, hétfőn bement a kamion, kedden este előadás. És azok nem pici tiszteletek voltak, az úgy vitték be, hogy mint az, úgy kell elképzelni, mint hogyha beletolnék egy dobozt egy dobozba. Tehát a színház az volt egy alapfelszereltséggel, ezt mondjuk az emberek nem tudják igazándiból, a nézők, hogy minden színházban van egy műszaki lehetősége. Ha nem kísérleteztek, hanem hozták a zsinórpadlásokat,
a zsinórpadlást is vittek.
Gépi.
A resülyeztőt gondolom nem tudott
venni. Nem, annyira használták a helyi holmikat, hogy felhúzták velő a sajátjukat.
Aha.
És az működött. Padló, ilyen most a padlót, lerakták, abból volt a gépészet, vitte a kocsikat ide, oda, amoda.
Tehát, hogy még a padlót is vitte.
Mindent vitték. És úgy tolták föl őket itt. De mondjuk egy 4500-as hatalmas volt régi mozik átalakítva, musical színházba, akusztikai panelek, meg minden, és tele, mint a déli busz. Hát azért ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon menő dolog volt. Akkor is, és azt hiszem megint elég jól megy Amerikában a musical turnézás. Tehát, hogy musicaleket vinni, nem csak a Broadway-n tudjál ilyet nézni, hanem leviszik egészen déli államokig, fölviszik Chicagóba. Mondjuk Chicagóban vannak musical színházak, de turnézni ez nagyon megy. Angliában is, ugye úgy kerültem a Vivi Rakjúba kint, hogy mit csináltunk itt egy Vivi Rakjút, ez a Queen-nek a musicale, ahol díszletet jelmezterveztem, itt volt a Queen, kaptunk tőlük engedélyt, először is én dolgoztam a Queen producerével egy angol produkción, ezért volt egy kis, hogy mondják, kapcsolati tőkém, azt hiszem ez a legszebb megfogalmazás. Elmentünk hozzá, anyósom, melyikkel már Editnek volt ez az álma, hogy a Miklós Tibi szövegeivel magyarul, amihez nem volt egyszerű átvinni.
Simon Edit az anyósod.
Simon Edit egyébként, ugye Rockszínház, és Apocsopóka Balázs,
művészeti vezető.
Ők tulajdonolják, vezetik ezt most már több mint két
évtizedet. Aposod meg eredendően opera énekes.
Aposom eredendően radiológus, miből lett nagy nemzetközi híróperegeket.
Azt nem tudta, hogy
hát ez egy ilyen szakma. Anyósom és ügyvéd, vagy jogász végzettségű, tehát mindenki ilyeneket nem lehetne volna elkurvóla egy pozitív művész irányba, aztán nem, ezt most így lehet jól érteni.
És te milyen irányba nézelődsz? Tehát te most már ezzel el vagy életed végéig, vagy mondjuk azt mondod, hogy hú, most végül te mégiscsak nagy festő akarsz lenni, vagy hogy van ez?
Az van, hogy igazándiból én nem szeretnék más csinálni, tehát az, hogy most díszletet jelmeztervezek, most annyi történt, ugye a jelmeztervezés is úgy jött be, hogy mivel az ex-feleségemmel egyébként viszonylag jó kohézióban tudtunk alkotni, de mivel szétmentünk, onnantól kezdve nehéz volt együtt dolgozni, és kellett nekem egy jelmeztervező, és akkor próbálkoztam jelmeztervezőkkel együtt dolgozni, és rájöttem, hogy nem nagyon találom a hangot, nagyon másmilyen vagyok, mint azok, akikkel egyébként még szívesen dolgozom. Ettől függetlenül természetesen vannak jelmeztervezők, akikkel közösen dolgoztam produkciókon, de azért szeretem főleg a musical produkciómat magam jelmeztervezni, hogy egyszerűen elkezdtem magamat tanítani, tehát iskola volt 2000-től, én elkezdtem már valami komolyan foglalkozni. A készségem meg volt hozzá, ugye hát tudok rajzolni, tudok alakot rajzolni, tudom, hogy mi a jó divat, tudom, hogy van egy művészettörténeti műveltség, ami kell, a kreatív öltözetek nagyon érdekelnek, ugye pontosan tudom back and forth, hogy működik egy jó jelmez, mert voltam színpadon is, és voltam néző is, és voltam oldalt is, és voltam egy jelmeztervezőnek a férje, tehát elég sokat tanultam, és elkezdtem már foglalkozni, és aztán elég jól ment, és végül az lett, hogy tulajdonképpen a legnagyobb West End bemutatómon jelmeztervezőként, és nem díszlettervezőként voltam, hiszen múlt évben, vagy két évvel ezelőtt a Coliseumban a Vivi Rakjúnak jelmeztervezőjeként voltam kint, tehát én voltam az első a magyarok közül, mondjuk volt díszletem kint 2001-ben, a rendtel, akkor nem volt, abban nem voltam jelmeztervező, a rend pedig az is a West End-en ment, úgyhogy most már legalább elmutatom, hogy van két West End bemutatom, de ugye úgy kerültem hozzájuk is, hogy eljött a Queen, ez egy nagyon jó sztori, gyorsan fogom elmondani, ugye megkaptuk a lehetőséget, és eljöttek a Queen-esek, pont itt játszottak nálunk, és eljöttek megnézni a próbánkat. Hogy eket ez érdeklés? Ott ült, pont akkor ment a Rapszódia a mozikban, és az összes ember, aki ott volt a filmen, a Jim Beach-től kezdve minden, ez az, annyira vicces volt, hogy ezeket az embereket viszont látod így élőben, egyébként nagyon jó fej volt mindenki, tehát a teljes menedzsment, a Taylor, a Brian, és mindenki, hát na, azt hiszem az Adam Lambert nem volt itt, mert ő később érkezett másnap a koncertre, eljöttek, megnézték, azt mondták, szuper, nagyon tetszik, nagyon jó energiák, fotózkodtak mindenkivel saját maguktól, tehát nem kellett kérni, hogy csináltak veled egy fotót, nem azt mondta, oda ment a takarítóhoz, meg a harmadik táncoshoz a Brian, és azt mondja, annyira szeretnék egy fotót csinálni veled. És szelfiztek, tehát egy egészen más beállítású, totál nyitott társaság volt, Eljött, meghívtak minket másnap koncertre, rendeztek az egész társulatnak az utolsó utáni kis táncos öltöztető, mindenki ott lehetett, csináltak nekünk egy külön kis fogadást ott a koncert után, nem is találkoztak senki, volt egy-két régi magyar barátjuk, az volt ott. De rövidre zárva, akkor ott abban Brian nekem lép be a jelmeztervekből, mondta, hogy nagyon tetszenek, megmutattuk, hogy így fognak kinézni, kapott egy jelmeztervet, meg egy díszletet, és azt mondja, figyelj Jim, amikor csináljuk jövőre a turnét, akkor majd ezek, szerintem ezek tök jók lesznek, ezek a jelmezek. Mondom, jó, ezt tudod, mindig azt mondod, az biztos, hogy nem fog megtörténni, hát ez elfelejtem, majd valaki angol. Egy év múlva telefonáltak, figyeljetek, az van, hogy van ez az angol turné, az egy dolog, hogy szeretnénk, hogyha jelmezeket megcsinálnátok, de van egy videótok az előadásról? Hát persze, van egy ilyen egykamerás, jó lesz az, jó lesz az. Átküldtük, egy hét múlva már a Cornelius volt a rendező, a turnén, és a Turillai volt a koreográfus, úgyhogy kimentünk, három magyar, két magyar, meg egy német, vagy holland, bocsánat, mert tulajdonképpen egy ilyen fura, mind a kettő. Cornelius, akiről azt kell tudni, hogy ő a Vámpírokba elcsinálta, és mi nagyon sok produkciót készítettünk egyébként külföldön máshol, Szentpéterváron például. Ő vele csináltuk két ilyen olyan orosz sikert, ami nem is sok volt. Na most, és egyszer csak kint találtuk magunkat, hogy csináljuk a BB Rakú turnénak a produkcióját, aztán abból, aztán végül az lett, utána csináltuk egy német turnét, aztán utána az lett belőle, hogy az angol turné kétszer megkörözte Angliát, és rongyát taroltam, és nagyon nagy siker volt. Egyik legnagyobb, még elmentünk Skóciába megnézni az egyik előadást, mert meg akartuk nézni Skóciát. Kicsit másképp működik a nézők habitusa. Hát mondjuk az eleve hozzájárul, hogy Angliában be lehet vinni egyébként italt magaddal a nézőtérre, tehát egy üveg viszki, egy üveg pezső. Aki tud valamit az alkoholról, az tudja, hogy ez a kettőnek a kombója az nem jó. Ez őket nem nagyon zavarta, tehát a hölgyek a szünetre annyira be voltak csicsentve, olyan rikácsa és olyan sikítozás, de közben olyan együtt éneklés az egyébként a produkcióval, együtt lélegzés, üvöltözés, dalok éneklése, állva, elképesztő volt, mint egy rockkoncert. De közben egy színházban voltunk Skóciában. Na most, ugye ez most eljutott ide, és most amiért ezt elmondtam, most úgy néz ki, hogy aztán Frankfurt. Mindig keverem valamiben, de aztán most Frankfurtban fogjunk VV-rakút csinálni. Itt lesz idén ősztől, és aztán visszamegy megint Angliába, és aztán megint a Londonba.
Na remek.
Tehát, nagyon ugye be vagyunk.
Nagyon röviden, mert már nagyon nincs időnk, hogy az jelent neked valamit, hogy 60 éves lettél?
Most még nem. Nem, egyelőre nem érzem. Nincs időm ebben foglalkozni, hogy most 60 éves lettem. Azt tudod, hogy fogy. Hát most ez van, hát az élet az ilyen. Van egy 88 éves édesanyám, aki elég jó példa arra, hogy ezt még lehet egy darabig művelni, aki teljesen jó agyi kondíciókkal bír, és fizikai kondíciókkal, tehát nálunk a családban azért elég sokan élnek sokáig, tehát nincs bennem egy ilyen halálfélelem. Azt kell, hogy mondjam, hogy igazándiból azért nem zavar, mert annyi mindent csináltam az életben. Tehát nincsen olyan, hogy jaj, hát akkor azt sose fogom már megcsinálni. Azért van még idő. A 20 után, nem, 60 után még egy 20 aktív színház évet szerintem simán meg lehet csinálni.
Köszönöm, hogy jöttél.
Én is köszönöm.
Kentaur Erkel László volt, a művészbe járó vendége. Adok egy szignált, és jövök a kritikai rovatommal. Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Először a Katona József Színház bemutatójával Egy nyár, ugye Goldoni, volt neki egy trilógiája, a nyaralás trilógiának is hívják, és hát ezt most Asher Tamás rendezte, aki ugye rendezett már Goldonit, például Kaposvárot, a Terecskét, és ő nagyon szereti ezt, hát félig meddig kicsit Csehov is ilyen, ezt az előadás típust, hogy sokan vannak a színpadon, ugye Goldoninál szinte egyenrangú szerepek vannak, és szinte mindig mindenki végig a színpadon van, tehát sokan vannak a színpadon, sokféle viszony van, itt ilyen négyféle keresztül kasul szerelmes, hogy senki nem abba, aki éppen belé is, bár azért ez is előfordul, és egy kicsit olyan, mint amikor kiszabadul a szellem a palackból, tehát elmennek emberek nyaralni, és ott akkor kieresztik a gőzt, és ki tudja, mi lesz belőle, és nagyon sok minden lesz belőle, és akkor mindenki topzódhat, és a színészek is tulajdonképpen élvezik. Szerintem ugye az előadás közepe táján azért kicsit leül, tehát ott volt olyan érzésem, hogy nem rögök annyit, meg egy kicsit nem is szorul el a szívem, mert azért Goldoninál is ott van a mélyben, hogy azért ezek ilyen kis tragédiák, vagy komédiák, vagy ilyen melankolikus helyzetek, tehát most is az egész előadásból azért ott van, hogy hát itt vagyunk a napfényben, meg itt vagyunk tulajdonképpen egy jó helyen, egy jó szállodában, de hát azért nem sikerül magunkat valahogy igazán jól érezni, de nagyon szeretnénk, és mindenki törekszik, és akkor közben hát eszméletlen mennyiségű jó színész topzódik a deszkákon, nem tudom elmondani a sztorit, mert nagyon szövegvényes, de hát tényleg Bezerédi Zoltántól Bolybé Alexandráig, Bányai Kelemen, Barna Jordán, Adél, Mészáros Béla, Fullajtár Andrea, na hát ő például egy ilyen, ismerik ezt a vígjátéki idős nőt, aki még nagyon harapna a szerelemre, és nem képes tudomásul venni a korát, és hát akkor a Fullajtár persze ebből egy oltárit csinál. De hát Jordán Adél is úgy indul az előadás, hogy el se akar utazni, amíg nem jön meg az új ruhája, és hát akkor veri ki a hisztit, hogy akkor inkább menjenek más, mert hát a legújabb divat szerint kell az a ruha. Pálos Hanna, Keresztes Tamás, aki meg egy ilyen ingyen élősködött játszik, és hát sorolhatnám, hát apró szerepekbe, tehát három ilyen tulajdonképpen inas szolga ilyesmibe, hát három olyan színész jön be, mint Szacsvai László, Újlaki, Dénes, Bán János, ugye ezek a szolgák olykor, hát meglehetősen furcsán nézik, hogy ez az úri nép itt mit művel, és hogy mennyire nem bír magával, és hogy megvan a véleményük, és ezt egymás közt mondják is. Ez is ugye egy vonulata a darabnak, Kell Zsolt a díszlet, megteremti ezt az igazi mediterrán milliót, háttérbe él színekkel, hatalmas nappal, amelyik akár éppen megy le. Szakács György, ezek az igazi jó lezser nyári ruhák, van még egy dizőz is, Rosszi Kella, aki időnként olyan kicsit gunyorosan, kicsit pikírten énekel valamit, szintén hát a dalokban is ott vannak némi ilyen fullánkok. Nagyon sokat lehet nevetni, mondom, szerintem a tempó néha döccen, de azért összességében ez egy üde és olykor elgondolkodtató előadás. A következő produkciónak én a 100. előadását láttam, valahogy nem néztem meg soha, de bevallom, hogy attól is féltem, hogy Árpa Attillát egy kétszereplős darabban én bizony bevallom, hogy nehezen tudtam elképzelni. Az embernek vannak előítéletei, kár tagadni, és ezekkel le kell számolni, hogyha szembe jön a valóság, és ebben az esetben szembe jött. Ez a tortúra a Karinthy Színházban, ami ugye hát egy Stephen King, tehát egy híres történet, regény, stb., és hát annak nyomán készült a az előadás, és a másik szereplő pedig Balázs Andrea, akivel tudom, hogy szintén vannak előítéletek. A Balázs Andrea egészen kiváló színésszé vált, már a Margarita asszonyban is lehetett ezt érzékelni, ahol hát ugye az egy monodráma, de most aztán egészen elképesztő. Tehát ez egy horror musical, tehát egy horror tulajdonképpen egy lélektani krimi, és hát annyi a történet, hogy balesetet szenved egy híres író, és hát aki megtalálja az országúton, az fogja és hazaviszi, aki egyébként egy rajongója, aki egy szakképzett ápolónő, ezt adja Balázs Andrea, és akkor ad is neki infúziót, meg ápolja, de nem hívja a mentőket, mert ott tartja fogva, és nem akarja elengedni, és a telefont is kihúzza, és tulajdonképpen ez egy ilyen lélektani hadviselés a kettőjük között. Ez egy rajongó, aki be akarja gyűjteni magának, mint egy lepkét, ugye sokaknak eszükbe juthat a Lepkegyűjtő című darab is, tehát ott akarja fogságban tartani, és hát amikor már képes arra, hogy egyáltalán fölüljön meg valamilyen módon, ki vánszorogjon akár így a földön húzva magát a padlón, amikor éppen ez a nő elmegy, akkor persze, hogy szabadulni akar. De a nő észreveszi, hogy kint járt, hogy kicsit máshova kerültek bizonyos tárgyak, és hát ettől aztán bevadul. És az elképesztő, hogy milyen félelmetes tud lenni a Balázs Andrának az arca, olyan fenyegető, annyira rémisztő, tényleg, mint a legrémesebb horrorban, hogy megfagy a levegő, úgy tud nézni, vagy akár úgy tud kiabálni, vagy ilyen visszafolytott szenvedéllyel jelen lenni, és a kettejük párharca ez a darab, amit Iványi Árpád rendezett, aki ugye eredendően egyébként hát a Képzőművészeti Egyetemen végzett, és hát látványtervező szakon ő tervezte a díszletet és a jelmezeket is, és hát dolgozik színházban, filmen, televízióban, a Karintiben még a Fat Pig című produkció, a Kövér Disznó kötődik hozzá, amiben hát ugye az arról szól, hogy egy kövér nő csak azért megkövér, hogy közösítenek ki, és egyébként hát mindenféle ilyen nagy látványterveket is csinál. Volt, hogy akár az augusztus 20-ai tűzi játékét is tud feszültséget teremteni, tehát én nagyon nem bántam, hogy most megnéztem a 100. előadást ebből a produkcióból. Na, akkor egy nem produkció, Hullán Zsuzsának a fotókiállítása az Arany 10-ben, ugye ő egy színésznő a Víg Színházban, aki hát elkezdett fotózni. És hát az első kiállítása 2019-ben volt Budapesten, azóta több díjat nyert, több kiállítása volt, volt amelyiket ugye a fotoművészek Dohánynye Keleti Éva nyitott ki, aki egyébként protezsálta is, több újságban is jelenjenek meg fotói. Érdekesek ezek a képek, a legtöbbje tulajdonképpen színházi takarásból készült, és a Víg Színházban. Ezen a kiállításon színházi tánc fotók láthatók, de láttam például olyan elképesztő fotóját, ahol egy fagyökér fölmegy a verandára, és szinte befonja egy ilyet, tehát az enyészetnek és az elmúlásnak egy hát szép és kemény megfogalmazása. Itt a takarásból látunk sok mindent, akár neves Súgó Ketté Zsuzsa hátát látjuk itt sötétben, vagy a Pál utcai fiúk nak is látjuk a jelenetét, ahol a vörösingesek így megfogják egymás kezét körberendezve, vagy ahol Serezs Zoltán éppen hát a Pinokióban róka jelmezben bajusszal mindenfélével jelen van, vagy ahogy a Diktátor cím szerepében ifjabb Vidnyánszky Attilának látjuk akár csak a sziluettjét, vagy Hegedűs D. Gézát, amin alul, tehát a színpad alatt vár a jelenésére. Érdekes, abszolút jó kiállítás. És akkor már nem sokáig látható április végéig. A Zsidó kutya pedig a Spinozában látható, ami hát ugye egy híres történet szintén, a holokauszt története alulnézetből. Ez egy monodráma, amit Adam Meyer játszik, és aki hát tulajdonképpen egy ilyen Izraelben fölnőtt amerikai színész, kiválóan beszél egyébként magyarul, és hát amikor időnként jön Magyarországra, akkor tulajdonképpen ilyen blokkokban játsza ezt a darabot. Úgy indul a történet, hogy egy ilyen berlini zsidó családnál kezd cseperedni a kutya, és hát akkor jön a rendelet, hogy a zsidóknak le kell adni a kutyáikat, és akkor egy hát egy ilyen német tiszté lesz a koncentrációs táborba, aki hát egy zsidókat dresszírozó kutyával neveli át, addig-addig, míg a transporttal meg nem jön a volt gazdája, és hát aztán hát úgy alakul a dolog, hogy egy szökés után tulajdonképpen ők együtt maradnak, és a végén mindenféle viszontagságok után még partizánokkal is harcolnak a szökést követően, hát eljutnak Auschwitzba, az ígéret földjére. Szenvedés történet is, de tulajdonképpen barátság történet is. Két azt kell mondjam, ember akkor is, ha kutya, mert hát a kutya is beszél, meg gondolkodik, és közben a színész meg ki tudja hány valami 70 szerepet játszik, tehát váltogatva a hangját, mimikájában is mindez megjelenik. Tehát igen komoly teljesítmény, és közben még humora, egy ilyen groteszk humora is van az előadásnak. Ez a Zsidó kutya a Spinozában nincs többre. Időnk ez volt a művészbejáró, én Bóta Gábor voltam, a hangpultnál Horváth Ádám volt, és a kamerákat azok számára, akik hétfőn 3-tól a YouTube-on nézik az műsort, azok számára pedig Lantos Dániel kezelte, a viszont hallásra, a viszont látásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.